Azon túl, hogy esetleg emlékezünk, megnézünk egy filmet, vagy elmegyünk egy reformációs emlékkoncertre, vagy ilyen dolgokat teszünk, tényleg legyen valami, ami lelkünkben, az életünkben igazi nyomot hagy. És ezért voltak ezek a beszélgetések. Mindenki egy-egy témában tudott egy kicsit elmélyedni, de azt gondolom, hogy ez az egy óra is kevés arra, hogy aztán úgy igazán elmélyedjünk. És ezért is volt egy kérés, hogy választatok magatoknak egy társat, akivel tovább mentek. És hogyha mindenki csak egy területen megújul, megváltozik az élete, akkor azt hiszem, hogy igazán jól és igazán értékesen emlékeztünk meg mindarról, ami történt. Most nem sokára dicsérni fogjuk a mi úrunkat, de szeretnék még egy-két gondolatot Isten igéjéből mondani nektek. Az Efezusi levélben, az 5. rész 14. versében olvasunk egy nagyon szép mondatot. Így szól, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Vagy egy másik fordításban így szól, hogy ébredj fel, aki szunyókász, és támadj fel holtadból, és rád ragyog a Krisztus. Vagy megint egy másik fordítás, kelj fel szunnyadó, támadj fel a halottak közül, és majd rád veti fényét a felkent. Azt mondja itt Istennek az igéje, hogy ébredjünk föl, és ezt az efezusi gyülekezetnek mondja, jó gyülekezet volt, de szüksége volt arra, hogy mindig friss legyen. Ébredj föl, és egy olyan csodálatos ígéretet mond, hogy ami így szól, hogy felragyog neked a Krisztus, vagy rád ragyog a Krisztus, vagy pedig rád veti fényét a felkent. Hogy egy olyan életet élhetsz, és azt gondolom, ez a boldogságunknak az igazi kulcsa, hogy azt érzékeljük, hogy Krisztus figyel bennünket, ránk csodálkozik, ránk veti fényét, és úgy élhetünk boldogan. És ez független anyagi dolgoktól, országoktól, független minden ilyen dologtól, hogy ki lesz igazán boldog. Éppen nemrég néztem egy újságban egy ilyen felmérést, hogy az emberek hol mennyire boldogok. És nagyon tarka volt a világtérkép, de az volt az érdekes, hogy nem tudtam felfedezni semmi ilyesmit, hogy gazdagok, akik boldogok, vagy szegények, akik boldogok, vagy fehérek, vagy feketék, vagy sárgák, vagy milyenek. Ez valami mástól függ. És azt mondja itt Istennek az igéje nekünk, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. És mindez ezek a záró mondatok egy olyan tanításnál, amikor Pál azt mondja, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Azt mondja itt Pál, és ez egyébként a gyülekezetünknek, ennek az évnek az igéje, hogy újuljunk meg lelkünkben és elménkben, hogy változzunk meg. És még ezelőtt beszél Pál egy szomorú dologról, hogy a pogányok, akik Isten nélkül élnek, őnekik milyen is a gondolkozásuk. Mutat egy olyan folyamatot, ami igazából akkor indul el, amikor nem megyünk oda nap mint nap, és igazán tiszta szívből Isten elé. Amikor úgy élünk a világban, és engedjük, hogy a világ hasson ránk, és azt mondja, hogy ti többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok, hiába való gondolkodásuk szerint, az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. És utána azt mondja, ha így vannak, akkor az erkölcsi érzékükben is eltompulnak. Hogy egy figyelmeztetés számunkra, hogyha nem Istennel éljünk, ha nem ővele járunk, és úgymond csak úgy normálisan a kultúrában egy olyan rendes emberek vagyunk, akkor elindul ez a folyamat az életünkben, és egyre távolabb kerünk Istentől. De ő azt mondja, hogy ne ezt tegyük, hanem változzatok meg elmétekben és lelketekben. Újuljatok meg elmétekben és lelketekben, és azt mondja, hogy öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Nem azt mondja Pál, hogy néhányan a hívők között így teremtettek, hanem azt mondja, hogy öltsétek fel az új embert, aki, és még egyszer mondom, és most mindenki gondoljon magára, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Hogy mi, ti, akik most itt vagytok, mindannyian, akik itt vagyunk, Isten így teremtett bennünket, az ő szentségében, az ő igazságában, az ő tetszésében. De úgy néz ki, hogy ez nem automatikus. Tehát ha csak úgy el vagyunk ebben a világban, és hagyjuk, hogy az ár vigyen bennünket, akkor, mint az Efezusi levélben is olvastuk, az látszik, hogy talán visszatudunk szivárogni, vagy visszatudunk úgy vegyülni a világba. És azt mondja, hogy ne ezt tegyétek, és nem kell nektek valami önmagatokat újjászülni, mert Isten egy gyönyörű ember teremtett bennetek. És azt kell csak egyszerűen felöltenünk, valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Hogy ilyen emberek lehetünk, így járhatunk a világban. De egy nagyon fontos kérdés, és erről szeretnék zárólag beszélni, hogy hogyan tudjuk fölölteni ezt az új embert. Tehát azt látjuk az igéből, hogy az ott van. És akár melyikőtökre nézek, vagy magamra, akkor van egy ilyen csodálatos szentségben, igazságban teremtetett új ember, akivé Isten teremtett bennünk. De hogyan tudjuk ezt, az embert előhívni, vagy fölölteni? Én úgy gondolom, és egy picit a kérdések is a csoportokban, amiről beszélgetetek, ez valahol úgy történik, hogy először belül történik valami változás. Valami benned történik egy változás, és ennek a változásnak a kapcsán egy igény támad benned arra, hogy megváltozzál, és utána tudsz elhatározásra jutni. Egyébként a megtérés az így történik, ha belegondoltok. Senki nem tud úgy megtérni, hogy olvas egy ilyen mérnöki könyvet, hogy hogyan is kell megtérni, és akkor elhatározza, hogy hát akkor holnap megtérek. Ez nem így működik, nem? Hanem valahol úgy működik, hogy Isten benned megmagyarázhatatlanul elindít valamit, és egy igény támad az emberbe, hogy elege van ebből a régi életből, és ő más akar lenni, és aztán, amikor meghallja a megtérésnek az igényt, akkor azt mondja, hogy ez az, ezt kell nekem, és akkor dönt egyet. És akkor eldönti, hogy ez így fog működni. De hogyan is tud létrejönni ez a belső változás, amire szükségünk van? Egy példát szeretnék mondani nektek, hogyha most valaki, mondjuk oda jön hozzám, mondjuk Szilvire néztem, és azt mondja, te Laci, észrevettem, hogy egészségtelenül étkezel, és ennek rossz vége lesz, hát hogyha így fogsz tovább étkezni, akkor egy év múlva meg fogsz halni. Hát mondanám, hát jó, persze, Szilvi biztos ilyen nagyon bió, meg mit tudom én, de ez engem nem érdekel, nem hiszek én ebben, nem foglalkozok. Esetleg egy kicsit majd egészségesebben fogok élni. De ha mondjuk most amira nézek, hogyha Armand oda jön hozzám, és azt mondja nekem, hogy ő lát valami sebet, vagy mit tudom én rajtam, és ha ezt most nem fogom azonnal kezeltetni, akkor egy év múlva lehet, hogy meghalok. Akkor rögtön frászt kapnék, és már mennék is be a kórházba, hogy gyorsan valamit segítsenek rajtam, mert ő egy orvos, és ezt az információt tőle komolyan venném. A Szilvitől is vennék egyébként komoly információt, de az inkább a logisztika, szervezés, meg ilyesmi oldalán lenne. De értitek ezt, hogyha valaki olyantól jön az információ, akiben megbíztok, és tudjátok, hogy ez egy igazi információ, akkor megtörténik az a belső változás. Amikor Armand azt mondta, hogy nagyon súlyos az állapotom, semmi nem változott, de bennem már történt valami, föltámadt bennem az igény, hogy valami változás kell csinálni, mert különben nagyon nagy baj lesz. Többször mondtam ezt a példát, a feleségemnek a nagypapájával történt ez. Ő ilyen nagyon súlyos dohányos volt, 80 évig élt egyébként, és senki nem tudta őt lebeszélni a dohányzásról. Az unokái, a feleségem például vízbe áztatták a gyufáját, meg mindenféle válogatott gonoszságokkal próbálták rávenni, hogy leszokjon a dohányzásról. És nagyon szerette az unokáit, rajongott értük, de a dohányzásról nem szokott le. Tehát az kevés volt neki, hogy az unokái azt mondták, hogy ne dohányozzál, nagypapa. És egyszer történt a lábával egy súlyos probléma, és le kellett vágni az egyik lábujját. És azt mondta neki a doktor úr, hogy János bácsi, ha nem fejezi be a dohányzást, akkor egy év múlva a lábát fogjuk levágni. János bácsi hazament, soha többet nem dohányozott. Pedig 60 évig dohányzott, és volt egy belső változás, ami eldőlt benne, és igény támadt benne arra, hogy ő élni szeretne, és hozott egy döntést. Hogy nagyon fontos nekünk, hogy nem úgy tudjuk megváltoztatni az életünket, hogy hozunk egy döntést, hogy akkor holnaptól másképp fogunk élni, hanem úgy, hogyha valami belső változás történik. És ez csak akkor tud történni, hogyha egy olyan személy szól, egy olyan személy jelenlétében vagyunk, akinek hiszünk. És hogyha most a hitünket nézzük, a szellemi dolgokat nézzük, amikről beszélgettünk, akkor azt gondolom, hogy egyetlen egy személy van, akinek igazán tudunk hinni. Ez a lelkipásztor, igaz? Nem. Még a lelkipásztornak se hisz senki, és én se hiszek a pap Jánosnak se, az egyházvezetőnek ezekbe a dolgokba, vagy hiszek neki, de mégis kevés. Ez az egy személy, ez az Úr Jézus Krisztus, aki ha beleszól az életedbe, és azt mondja, hogy te figyelj, így nem mehetsz tovább, azt mondja, hogy nem élhettek úgy tovább, mint ahogy a pogányok élnek. Ha ezt megmondja neked, akkor megtörténik az a változás, és akkor igény támad benned, és fogod tudni csinálni, amit szeretnél. Amikor elmegyünk egy főorvoshoz, akkor én nem szoktam olyat látni, hogy végre bejutottam a főorvos úrhoz, már egy hónapja próbálkozok, és kezdi mondani a főorvos úr a helyzetet, és csörög a telefonomon, pillanat, főorvos úr, halló, szia, hú, főorvos úr, most nem érek rá, majd visszajövök egy hét múlva. Ilyet nem szoktam csinálni, hanem akkor, amikor végre bejutottunk a főorvos úrhoz, akkor tőlem bármilyen telefon csöröghet, az biztos kinyomom, és figyelek a főorvos úrra, hogy mit fog nekem mondani. És sokszor az az érzésem, hogy amikor Istenhez oda megyünk, akkor, és most magamról is beszélek, hogy elkalandozok. És valahogy nem a teljes lényemmel vagyok ott, hanem csak a telefonom, eszembe jut egy dolgom, vagy bármit történik, és nem hallom meg az igazi üzenetet. Pedig erre van igazán szükségünk. És amikor Isten igét kinyitod, arra van szükséged, hogy teljes lényeddel olvasd. És úgy olvasd, hogy tudod, hogy most az életedről van szó. Tehát most nem egy információt olvasol, és most holnap akkor az Efezusi levelet végigolvasom, hanem arról van szó, hogy Isten fog szólni hozzád. És amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, és dicsérjük az Urat, amit most mindjárt fogunk tenni, akkor nem arról van szó, hogy eléneklünk néhány éneket, és esetleg, ami tetszik, azt még nagy lelkesen is énekeljük, hanem arról van szó, hogy most föl fogunk állni, odajövünk Krisztushoz, és az egész lényünkkel akarjuk őt dicsérni. És tudjátok, amikor így vagyunk ott Krisztus előtt, vagy az igeolvasásban, vagy az igehallgatásban, vagy a dicsőítésben, vagy a szolgálatban, akkor fogod tudni megérteni azt, hogy ő mit mond neked. És akkor belekiáltja a te szívedbe azt az üzenetet, ami az ő üzenete a számodra, és akkor lesz benned igény, és akkor fogod tudni tenni. Hívlak most benneteket erre, hogy most ezen a rendkívüli istentiszteletem, vagy rendhagyó istentiszteletem, most legyen egy különleges dicséret, amikor úgy fogjuk dicsérni az Urat, hogy most megkérjük őt, hogy tényleg segítsen nekünk, hogy mindent félretegyünk. És egyszerűen csak őt dicsérjük, és magasztaljuk, és ne azt nézzük, hogy játszik a dicsőítő csoport, ez most nehezítésként én is fogok játszani, úgyhogy ne azt nézzétek, hanem azt nézzétek, hogy az Urat akarjátok dicsérni, és ővele akartok lenni. És az énekekben, amiket énekelni fogunk, gondoljatok arra, hogy most az Urat dicsérem, és itt vagyok, Uram, teljes lényemmel. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl. Az Úr előtt szeretnék imádkozni, szeretném hívni most a mi Istenünket, hogy legyen itt, és kiáltsa bele a mi szívünkbe, életünkbe az ő üzenetét, most a dicséret alatt is, és hívlak benneteket, hogy teljes lényetekkel, teljes erőtökkel, teljes szívetekkel dicsérjétek velünk az Istent. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért a csodáért, hogy te eljöttél erre a földre, megaláztad magad és életedet adtad azért, hogy mi élhessünk. Uram, olyan szomorú látni a világot, és benne sokszor magunkat is, hogy ezt nem értékeljük igazán. Nem tudjuk felfogni, hogy ez milyen hatalmas dolog. De most, Uram, azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk neked. Azért vagyunk itt, hogy veled legyünk. Uram, szeretnénk megújulni a mi életünkben, a mi hitünkben, szeretetünkben, reménységünkben, egész lényünkben. Szeretnénk most fölemelni a te nevedet, dicsérni téged. Kérünk téged, hogy légy itt most közöttünk.